kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Húsvét hétfő reggelén elhunyt Ferenc pápa. A Szent Márta házban Kevin Farrell bíboros jelentette be a pápa halálát. Mély fájdalommal jelentem be, hogy Szentatyánk Ferenc pápa elhunyt. Reggel 7 óra 35 perckor Róma püspöke visszatért a mennyei atyaházába. Egész életét az Úr és egyháza szolgálatának szentelte, mondta Kevin Farrell bíboros. Ferenc pápa egész élete tanúságtétel volt mindannyiunk számára. Méltatta az elhunyt katolikus egyházfőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Az MKPK tagjai megrendülten értesültek a Szentatya haláláról, írták. Kiemelve, Ferenc pápa személyes példát mutatott, különösen a szegények, az elesettek és a rászorulók iránti szeretetből. A sajtóközlemény szerint a tagok hálával emlékeznek Ferenc pápának, a világ magyarságához, illetve Magyarországhoz fűződő különleges kapcsolatáról, amelyről hazánkban tett utazásain túl is számos egyéb gesztuson keresztül biztosított bennünket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében arra kér minden jó szándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg Ferenc pápáról, a hitközösség tagjait pedig arra biztatja, imádkozzanak egyházukért. Ferenc pápa, az úton levő, a meghallgató, a teremtett környezetre és a perifériákra figyelő egyházról tanított, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Ferenc pápa halálhírét követően. A bíboros a 88 éves korában elhunyt egyházfő munkásságának legfontosabb elemeiről szólva emlékeztetett. Ferenc pápa mindjárt a megválasztása után hangsúlyozta, hogy az egyház úton lévő egyház. Másik jelszava az volt, meghallgatni, ráhallgatni a környező világra, az egyházra, az egyes emberek problémáira. Erdő Péter kiemelte azt is, Ferenc pápa különös figyelmet fordított a periférián élőkre, azokra, akikkel mások alig tartanak kapcsolatot. Szerette átlépni a falakat, szeretett ajtókat nyitni, fogalmazott Erdő Péter. Ternyák Csaba egri érsek is búcsúzik az atyai házba hazaköltözött Ferenc pápától. Közleményében azt írta, megrendült szívvel értesültünk arról, hogy Ferenc pápa földi útját befejezve 2025. április 21-én hazatért a mennyei atyaházába. Kérem az egri főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzunk a Szent Atyáért, fogalmazott az egri érsek. Hozzátette, kérem, hogy minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjának estéjéig maradjon kint. Továbbá kérem, hogy minden templomban mutassanak be egy szentmisét az elhunyt Szentatya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja a híveket a közös imádságra. Az érsek hozzáfűzte, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szent év mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke is búcsúzik a Szentatyától. Közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írja, az emberek nyelvén beszélt, és sokan értették is. Hozzánk, magyarokhoz többször is szólt, hálával gondolunk rá, fogalmazott Súlyog Tamás. Orbán Viktor miniszterelnök is közösségi oldalán búcsúzik az elhunyt Ferenc pápától. A miniszterelnök azt írta, mindent köszönünk Szentatya, búcsúzunk. Az egyházi és a politikai közélet számos tagja búcsúzik a Szentatyától. A Jobbik elnök helyettese, Brenner Koloman kiemelte, a katolikus egyházfő példát mutatott abban, hogyan lehet egyszerre hűnek maradni a hithez és nyitottnak lenni a világra. Mint írta, tanítása iránytű marad mindazoknak, akik hisznek a tisztességben, az emberségben és az igazságban. A Mi Hazánk mozgalom is részvétét fejezte ki a római katolikus egyház vezetőjének halála kapcsán. Közleményükben azt írták, a párt megrendülten értesült a Szentatya haláláról. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, Ferenc pápa kapcsán azt írta, kimagaslott erkölcsi nagysága és őszinte ember szeretete a világban. A világegyházban, így Magyarországon is húsvét hétfőn 11 órától negyedórás harangozással emlékeztek az elhunyt szentatyára. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett alapvetően napos idő várható, csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A most következő műsorral Ferenc pápára emlékezünk, a budapesti apostoli látogatásakor 2023. április 28-án a Szent István Bazilikában a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel találkozott. Műsorunkban az itt elhangzott beszédeket adjuk közre. Tartsanak velünk!
Az ateista üldözés alatt mártírhalált halt püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét, mondta Ferenc pápa a budapesti Szent István Bazilikában, ahol a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel találkozott. A katolikus egyházfő hozzátette, meg vagyok győződve arról, hogy sziklaszilárd hitetek van. Ferenc pápa megemlékezett Mindszenty József bíborosról, aki hitt az ima erejében, olyannyira, hogy szinte szállóigeként idézik szavait. Ha van 1 millió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól. Legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium ígéretének, de mindenek előtt legyetek az imádság emberei, mert a történelem és a jövő ettől függ, kérte a Szentatya. Az egyházfő megköszönte a magyar egyház papjainak, szerzeteseinek és munkatársainak hitét és hűségét, valamint mindazt a jót, ami bennük van és amit tesznek. Most azok a tanúságtételek következnek, amik Ferenc pápa beszéde előtt hangzottak el a Szent István Bazilikában. Brenner József, római katolikus pap kezdte a tanúságtételt, aki az 1957-ben az ateista hatalom által meggyilkolt Boldog Brenner János testvére.
Papság nevében köszöntöm, Isten hozta. Mindig hűségesek voltunk az egyházhoz, mi, akik megéltük a második világháborút, menekültünk, majd évtizedeken keresztül a kommunista üldöztetéseket szenvedtük. 66 éve vagyok pap. Két fontos szándékért imádkozunk, jó keresztény családokért és jó papi hivatásokért. Családunkban 3-an voltunk papok. Én vagyok a 3. Középső testvéremet az ateista hatalom 26 éves korában brutálisan meggyilkolta. Őszentsége 2018-ban a boldogok sorába iktatta. Isten szent életű szülőkkel áldott meg, imádságos apával és a szegényeket segítő anyával, hála a gondviselésnek. Jó apám minden reggel szentmisére ment, latin-magyar misszáléját az íróasztalára tette. Ezt ne hozd ide, figyelmeztették. Miért? Ez nem bántott senkit, válaszolta. Rá akartak ijeszteni. Az osztályvezető hívatta, Brenner Kartás, maga megbízhatatlan. Miért? Kérdezte apám. Mert két gyermeket nevel papnak. Édesapám nevetve ellenvetette, bocsánat, nem kettőt, hanem hármat. Mindhárman együtt készültünk a győri szemináriumban. Boldog Brenner János vértanú testvérem papi jelmondata, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Megőrzött hittel, hűséggel ismételjük Szent Péter szavait, hová mennénk, az örök élet igéi nálad vannak. Szent Atyát vezesse a vigasztaló Szentlélek. Laudétus Jézus Krisztus!
Kondás Sándor miskolci egyházmegyés görög katolikus pap tanúságtétele következik.
Szent Atya, Krisztus közöttünk van és lesz. 30 éve ezekkel az ősi szavakkal köszöntöm a rádióhallgatóit. Most erről a hittapasztalatról szeretnék tanúságot tenni, és elbeszélni Isten csodás tetteit, amelyeket az életemben beteljesített. Hálát adok Istennek, hogy magyar, görög katolikus vagyok, és hogy belém oltotta a papi hivatás siráját. A szülőfalun fölé magasodó dombra épített templom egyszerre volt számomra hívogató cél és tájékozódási pont. Így kezdett nyiladozni bennem a hivatás. S végül ott, annak a templomnak a tövében szentelődtem pappá, annak a lelki atyának a sírja fölött, aki megkeresztelt. Isten ajándékának tekintem azt a lányt, akivel ugyan számtalanszor láttuk egymást, még nem kölcsönösen felismertük egymásnak szánt, teremtett minket az Isten. Enélkül nem történhetett volna meg az a csoda, hogy visszavonhatatlanul együtt tudtuk kimondani önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Akkor azt terveztük, hogy házasságunkkal katedrálist építünk. Most az építkezés befejezéséhez közeledve úgy látjuk, a katedrálist nem is, de legalább egy szükségkápolnát sikerült felépítenünk, ahová bárki bármikor betérhet. A házasságunk 7. évében örökbefogadott gyermek után született meg további 4 gyermekünk, 5. Down-szindrómás fiunk. Isten segített minket abban is, hogy úgy fogadjuk el adottságaikat, egészségi állapotukat, ahogy az ő forgatókönyvében szerepel. Hálás vagyok Istennek, hogy már papi hivatásom kezdetén megszabadított a kis hitűségtől, és képesített elfogadni a lehetetlen helyzeteket, mert ő éppen azokból tudja kihozni a legtöbbet. Felismertette velem, hogy a papi szolgálat sikere nem abban mérhető, hogy milyen teljesítményekre vagyok képes, hanem abban, hogy mennyire tudom magam kiüresíteni és neki átadni magam. Hálát adok Istennek, hogy vele való kapcsolatomat a bizánci rítus szerint élhetem meg. Boldog vagyok, amikor a templomainkban minden érzékszervemmel az ő valóságos jelenlétéről szerezhetek bizonyosságot, ahol az ő tekintete ragyog át az ikonokon, a szentek örökké valóságtól fénylő arcán, ahol a tömmén füstel a méltóság teljesen áradó dallamokkal, az állandó könyörgésekkel együtt a lelkem is Istenhez emelkedik, ahol mi papok és hívők mind egy irányba nézünk, és ugyanarra a nagy találkozásra vágyunk. Hála mindenért!
Most Hernádi Krisztina domunkos nővér vallomását hallják.
Szent Atya, február végén Rómában jártunk a nővérekkel egy képzésen, és ekkor derült ki, hogy a Szent Atya Magyarországra látogat. Amikor hazaérkeztünk, akkor a plébánosom humorosan így köszöntött, hogy Krisztina nővér, azt nem is mondta, hogy azért megy Rómába, hogy meghívja a Szent Atyát. szeretném nagyon megköszönni, hogy eljött hozzánk. Hernádi Krisztina vagyok, Domonkos nővér, és az előjárók arra kértek, hogy arról beszéljek, hogy milyen fantázia van abban, hogy a 21. században valaki szerzetes lesz. Az én esetemben elsőként talán gyermekkori, mert a nagymamám nagyon sokat mesélt kislány koromban az árpádházi szentekről, és ezeket a történeteket hallgatva született meg bennem a vágy, hogy én is szent legyek, hogy ennél kevesebbért nem is éri megélnem. Amikor viszont körvonalazódni látszott, hogy ez egy egészen konkrét út, amire Jézus engem hív, akkor perlekedni kezdtem vele, mert nem tetszett ez a gondolat először, és mondtam neki, hogy nekem még 5 testvérem van, miért nem mást választott. Azon gondolkoztam, hogy miért akarja Isten azt, hogy egy fiatal lány egész életében fekete özvegynek öltözve járjon. Tehát nem nagyon tetszett a gondolat. És az ebből fakadó értetlenség kapcsán találkoztam egy másik fantáziával, az Istenivel. Egy jezsuita lelki gyakorlaton egy ferences nővér és egy piarista atya segítségével ismertem meg azt, hogy milyen mély öröm van az Istennel való személyes kapcsolatban. És ezzel együtt megszületett egy gondolat, hogy erről minden embernek a Földön tudnia kell, és egy vágy, hogy én ezért szeretnék dolgozni. És innentől egyenes út vezetett Szent Domonkos rendjébe. Most Hódmezővásárhelyen élek 6 nővéremmel együtt, dolgozok és tanítok egy iskolában. Ez egy olyan vidéke az országnak, ahol a történelem évszázadok során nagyon elsötétedett az emberek szívében az Istennek, a minket szerető Istennek és gondot viselő Istennek a képe. Ugyanakkor ott van az emberek szívében a jóra való vágy, az igaz válaszok keresése. És emiatt a sötétség miatt nagyon gyakran találkozunk a fizikai, a szellemi és a lelki szegénységgel az emberek között. Viszont a nővérekkel azon dolgozunk, hogy Istennek olyan eszközei tudjunk lenni ebben a világban, ebben a környezetben, akiken keresztül fel tudja ragyogtatni az evangélium örömét.
A katekéták nevében Pavelcak Major Dorina tett tanúságot.
Az ige liturgiát végzők, az áldoztatók, a lektorok, az akolitusok, a katekéták nagy számú közösségének köszöntését adom át. Nagy örömmel végezzük egyházunk nevében megbízásából szolgálatunkat. Munkánk során fókuszban a ránk bizottak hitének elmélyítése, a vasárnap méltó megszentelésére való felkészítésük, a liturgia ünneplése, a szeretett szolgálat gyakorlása, a közösségek öngondoskodásának segítése áll. Készséggel végezzük hivatásunkat, a katolikus oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy területén, és ezzel párhuzamosan, természetesen, nagy hangsúlyt fektetünk az állami oktatási intézményekben végzendő katekézisre is. Ezért is várják meg annyian Jézus Krisztus evangéliumát. Így jelentőséggel bír, hogy megértsük, megérintsük a végső igazságot keresők szívét, és bevezethessük őket Anya Szent Egyházunk közösségébe. Minden nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az emberségben való megmaradásnak nincs más útja, mint Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó követése. A hiteles evangelizáló szolgálat abban is megnyilvánul, hogy jelen vagyunk a keresztény családok életében, dialógust folytatunk velük. Egyre nagyobb szükség mutatkozik a kérügmatikus jelenlétre, amely a narráción, a kommunikáción keresztül jut el embertársainkhoz, emiatt a szolgálatunk során ezt minél hatékonyabban kell megvalósítanunk a mindennapokban. Ehhez a Szent Atyától, az evangelizációval, a katekézissel, a társadalmi-szociális kérdésekkel kapcsolatban kapott rendelkezések nagy segítséget jelentenek számunkra. A katekéta szolgálat ősi rendjének megújításával együtt nagyon köszönjük ezeket az útmutatásokat is. Örömünket hozzuk el és fejezzük ki Úrunk Jézus Krisztus személyének, az ő megváltásáért, Szentséges Atyánk jelenlétéért, az egyházunkért. Hálát adunk azért, hogy mint az apostolok, mi is megélhetjük és bizon mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus a jövőnk. Vagyis, hogy ő az út, az igazság és az élet. Isten áldja Szentatyánk életét, szolgálatát, hivatását, és kívánjuk, hogy minden nap érezze az önért felajánlott imáink erejét.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő Szent, a győztes Úr, Emmanuel.
Ferenc pápa a Szent István bazilikában mondott beszédében a lelkipásztori munkáról szólva kiemelte: akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk, és amely az ő lelkének ajándéka. Ferenc pápa megjegyzést tett a pletykálkodásra is, amely szerinte rombol. Aki képes arra, hogy soha ne pletykálkodjon, vagy mondjon rosszat másról, az egy szent. Járjatok ezen az úton, kérte. Azt tanácsolta, inkább harapjuk meg a nyelvünket, de ne pletykálkodjunk. A Duna Televízió felvételét adjuk közre. Ferenc pápa beszédét Török Csaba atya fordítja.
Eminenciás úr, kedves testvéreim a püspöki rendben, kedves papok, diakónusok, megszentelt életet élő testvéreim, papnövendékek, lelkipásztori munkatársak, kedves testvérek,
Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Sono felice di essere nuovamente qui.
Örülök, hogy ismét itt lehetek, miután veletek együtt részt vehettem az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson.
È stato un momento di grande grazia.
Ez a kegyelem nagy pillanata volt, és biztos vagyok benne, hogy lelki gyümölcseit máig is élvezitek. Köszönöm Veres püspök úrnak a hozzám intézett üdvözletét, és hogy ezekkel a szavakkal tolmácsolta a magyarországi katolikusok vágyát. Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk. Krisztus a mi jövőnk, nem mi vagyunk Krisztus jövője, ne cseréljük fel a dolgokat. Ez az egyik legfontosabb feladat, ami előttünk áll. Korunk változásait és átalakulását értelmezni és megpróbálni a lelkipásztori kihívásokkal a lehető legmegfelelőbb módon szembenézni. Krisztussal és Krisztusban. Semmit Krisztuson kívül, semmit az Úrtól távol. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Krisztusra, mint jövőnkre tekintünk. Ő az Alfa és Omega, aki van, aki volt és aki eljön, a mindenható, a kezdet és a vég, az emberi történelem alapja és végső célja. Ha a húsvéti időben annak dicsőségét szemléljük, aki az első és az utolsó, akkor megláthatjuk a világunkat, időnként megrázó viharokat, a gyors és folyamatos társadalmi változásokat, és a hitválságát is nyugaton, de azzal a látással, amely nem enged a csüggedésnek, és nem veszíti szem elől a húsvét középpontját, a feltámadt Krisztust, aki a történelem központja, és aki a jövő.
La nostra vita, per quanto segnata dalla
fragilità, bármennyire is törékeny, szilárdan az ő kezébe van helyezve. Ha erről megfeledkezünk, akkor még mi is, pásztorok és világiak, emberi eszközöket és megoldásmódokat fogunk keresni, hogy megvédjük magunkat a világtól, bezárkózva kényelmes és békés vallási oázisainkba, vagy éppen ellenkezőleg alkalmazkodunk a világiasság váltakozó széljárásaihoz, ekkor pedig kereszténységünk elveszíti erejét, és megszűnünk a föld sója lenni. Visszatérni Krisztushoz. Ő, mint a jövőnkhöz. Hogy ne essünk áldozatául a világiasság váltakozó széljárásaihoz, széljárásainak, az egyház nem lehet világias. Ez két értelmezés, úgy is mondhatnám, hogy két kísértés, amelytől egyházként mindig óvakodnunk kell. Az első a jelenlegi történelem katasztrofális olvasata, amelyet azok kis hitűsége táplál, akik azt ismételgetik, hogy minden elveszett, nincsenek már a múlt értékei meg, nem tudjuk, hová jutunk. Annyira szép, hogy Sándor tisztelendő úr hálát adott Istennek, aki megszabadította őt a kis hitűségtől. Mit épített az életéből? Egy nagy katedrális, nem egy falusi kis kápolnát, de megtette. Engedte, hogy Krisztus győzzön. És ott a másik veszély, saját korunk naív olvasata, amely viszont az alkalmazkodás, a konformitás kényelmén alapul, és elhiteti velünk, hogy mégiscsak rendben van minden. Csak a világ mostanra megváltozott, és alkalmazkodnunk kell hozzá, mérlegelés nélkül, ez ronda dolog. Íme a katasztrofális kishitűséggel és a világias alkalmazkodó szellemmel szemben az evangélium új látást ad nekünk. Megajándékoz a megkülönböztetés kegyelmével, hogy egyszerre befogadó szellemmel és profétai lélekkel lépjünk be korunkba, vagyis profétai befogadással, a profécia lelkületével.
Vagyis alla profezia.
A proféciára nyitott
befogadásra.
Szeretem a profétikus melléknevet, ha
sostantivo profezia.
Nem szeretem annyira a melléknévként használni a profétait, inkább a főnevet, profétai. Túl sokszor használjuk a mellékneveket. Nem, mondjunk főnevet, profécia.
Atteggiamento accogliente, aperto, ma con profezia nel cuore.
Befogadó, nyitott lelkület, de nyitott a proféciára. Ennek kapcsán szeretnék röviden utalni egy gyönyörű képre, amelyet Jézus használt a fügefa képére, amely a jeruzsálemi templommal összefüggésben jelenik meg. Azokat, akik annak gyönyörű köveit csodálták, és így egyfajta világi konformizmusban éltek, biztonságukat a szent térbe és annak ünnepélyes pompájába helyezve, Jézus arra figyelmeztette, hogy itt a Földön semmit sem szabad abszolútnak tekinteni, mert minden változékony, és nem marad kőkövön. A Zsolozsmában imádkoztuk ezekben, olvassuk ezekben a napokban a jelenések könyvét, és ott is feltűnik ez a gondolat, kőkövön nem marad. Ugyanakkor az Úr nem akar csüggedést okozni, vagy félelmet kelteni sem, ezért hozzáteszi. Amikor minden elmúlik, amikor az emberi templomok összeomlanak, amikor szörnyű dolgok történnek, és heves üldözések támadnak, akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalom és dicsőséggel. És itt hív meg bennünket arra, hogy a fügefát szemléljük. Vegyetek példát a fügefáról, amikor hajtása már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is. Miért látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek? Tudjátok meg, hogy közel van már az ajtóban. Arra kaptunk tehát meghívást, hogy gyümölcsöt termő növényként használjuk fel a nekünk adott időt, annak változásaival és kihívásaival együtt, mert mindezeken keresztül, mondja az evangélium, az Úr közeledik. És addig is arra vagyunk hivatva, hogy megbecsüljük ezt az időt, hogy olvassuk az evangéliumot és elvessük a magvait, hogy lemetszük a gonoszság száraz ágait, hogy gyümölcsöt teremjünk.
Siamo chiamati a una accoglienza con profezia.
Egy proféciával teli befogadásra nyertünk meghívást.
Si tratta di imparare a riconoscere i segni.
Profétai befogadás, a profécia befogadása. Azt jelenti, hogy megtanuljuk felismerni Isten jelenlétének jeleit a való világban, még ott is, ahol nem jelenik meg kifejezetten a keresztény szellem jegyében, vagy ahol kihívás vagy kérdés formájában érkezik. Ugyanakkor mindent az evangélium fényében kell értelmeznünk, anélkül, hogy elvilágiasodnánk. legyetek figyelmesek. Anélkül, hogy elvilágiósodnánk, a keresztény profécia hirdetőiként és tanúiként figyeljetek oda az elvilágiosodás folyamatára. Megadni magunkat, elbukni a mondanításban. Ez talán az egyik legrosszabb dolog, ami megtörténhet egy keresztény közösséggel. Azt látjuk, hogy még ebben az országban is, ahol a hithagyománya szilárdan gyökeret vert, tanúi vagyunk az elvilágiasodásnak és az azt kísérő jelenségek terjedésének, ami veszélyezteti a család egységét és szépségét. Kiteszi a fiatalokat az anyagias és hedonista életideál kockázatának, és polarizálja az új kérdésekről és kihívásokról szóló vitát. Így megjelenik az a kísértés, hogy megmerevedjünk, bezárkózzunk, és egy harcos hozzáállást vegyünk fel, pedig ez a valóság lehetőségeket is hordozhat számunkra, keresztények számára, mert hitre és bizonyos témák elmélyítésére ösztönöz és arra hív, hogy feltegyük magunknak a kérdést. Ezek a kihívások miként léphetnek párbeszédbe az evangéliummal, hogy új utak, eszközök és nyelvezet keresésére indítsanak. Ebben az értelemben jelentette ki 16. Benedek, hogy a szekularizáció különböző korszakai az egyház segítségére voltak, mert lényegesen hozzájárultak belső megtisztulásához és reformjához. A szekularizációk valójában minden alkalommal az egyház mély megszabadulását jelentették a világiasság formáitól.
Davanti a qualsiasi sorte di secolarizzazione c'è una sfida.
A szekularizáció bármilyen formájával szembesülve egy kihívást látunk. Meg kell tisztítanunk az egyházat a világiasságtól. Térjünk vissza ez a szóhoz. Mondanaitás, világiasság. Ez az, amiben nem szabad elesnünk, belebuknunk. Ez egy soft pogányság. Mert hát nem veszi el tőled a békét, mert hát jó vagy, szükség van rá, stb. A mai élethelyzetekkel folytatott párbeszédre irányuló elköteleződés azt kívánja a keresztény közösségtől, hogy jelen legyen és tanúságot tegyen, hogy képes legyen félelem és megcsontosodás nélkül meghallgatni a kérdéseket és meglátni a kihívásokat. Ez nem könnyű, mert belső nehézségekből sincs hiány. Különösen a papok túlterheltségét szeretném kiemelni. Egyrészt a plébániai és lelkipásztori élet követelményei sokrétűek, másrészt a hivatások száma csökken, és a papok kevesen vannak. Sokan közülük előre haladott korúak, és a fáradtság jelei mutatkoznak rajtuk. Ez sok európai ország közös valósága, amellyel kapcsolatban fontos, hogy mindenki, lelkipásztorok és világiak egyaránt érezze a közös felelősséget. Mindenek előtt az imádságban, hiszen a válaszok az Úrtól és nem a világtól jönnek, a tabernákulumból, nem pedig a számítógépről. Aztán a hivatásokért végzett lelkipásztori munka szenvedélyében, keresve annak a módját, hogy a sajátos megszentelődés útján is lelkesen felkínáljuk a fiataloknak Jézus követésének a varázsát. Nagyon szép, amit Krisztina nővér elmesélt nekünk a Jézussal való perlekedésről. Miért hívta el éppen őt Tomonkos szerzetesnek? Aztán beszélt egy papról, ha jól emlékszem, egy ferences, aztán jezsuitákról, és a végén elment Domonkosnak. Hát micsoda utat járt be. Nagyon szép, amit elmondott nekünk arról, hogy mit jelent Jézussal való perlekedés. Miért hívta el éppen őt? Szükség van azokra, akik meghallgatják a fiatalokat és segítik őket, hogy jól tudjanak perlekedni az Úrral, és általánosabban. Szükség van arra, hogy egyházi reflexiót kezdeményezünk, szinodális, a szó eredeti értelmében együtt végzett reflexiót a lelkipásztori élet megújítására, nem megelégedve a múlt ismételgetésével, nem félve a plébánia átszervezésétől, hanem prioritásként kezelve az evangelizációt és aktív együttműködést kezdeményezve a lelkipásztorok, a katekéták, a lelkipásztori munkatársak és a tanárok között. Ti már ezen az úton jártok, ne álljatok meg. Keressétek a lehetséges módokat, hogy örömmel tudjatok együttműködni az evangélium ügyében, és előre mozdítani kiki a maga karizmájával a lelkipásztori munkát, mint igehirdetés. Egy olyan igehirdetést, ami kérigmatikus megindítja a lelki ismereteket. Nagyon szép volt, amit ebben az összefüggésben Dorina arról mondott, hogy a narráció és a kommunikáció által a mindennapi életet érintve kell elérnünk fele barátainkat. Megállok egy kicsit, hogy hangsúlyozzam a katekéták szép munkáját. Ez egy nagyon ősi szolgálat. De vannak világon olyan helyek, például gondoljunk Afrikára, ahol a katekéták viszik előre az egyház ügyét, ők az egyház oszlopai. Köszönöm nektek mindazt, amit tesztek. És köszönetet mondok a diakónusoknak és a katekétáknak is, akiknek döntő szerepük van a hitátadásában a fiatalabb generációknak, és mindazoknak, tanároknak és nevelőknek, akik nagylelkűen munkálkodnak az oktatás területén. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Engedjétek meg, hogy elmondjam. A lelkipásztori munka akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk, és amely az ő lelkének az ajándéka. Ha távolságtartónak vagy megosztottnak mutatkozunk, ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni. Szomorú, ha megosztottak vagyunk, mert ahelyett, hogy egy csapatként játszanánk, az ellenség játékát segítjük. Az ördög az, aki megoszlást hoz létre. Ő ennek a művésze. Ez az ő specialitása. Egymástól eltávolodott püspökök, a püspökükkel feszültségben élő papok, konfliktusok az idősebb és a fiatalabb papok, az egyházmegyések és a szerzetesek, a papok és a világiak, a latinok és a görögök között. Pártokra szakadunk az egyház életét érintő kérdésekben, de politikai és társadalmi téren is. Mereven képviselve ideológiai álláspontunkat. A hitaktus nem lehet lecsupaszítani egy ideológiára, ez maga az ördög. Kérlek benneteket, ne tegyétek ezt. Az első lelkipásztori cselekedet a közösség tanúságtétele, mert Isten maga közösség, és jelen van ott, ahol a testvéri szeretet uralkodik. Győzzük le az emberi megosztottságot, hogy együtt dolgozzunk az Úr szőlőjében. Merüljünk el az evangélium szellemében, verjünk gyökeret az imádságban, különösen a szentségimádásban, és Isten igéjének hallgatásában. Törekedjünk az élethosszig tartó tanulásra, ápoljuk a testvériséget, a közelséget, és az egymásra való odafigyelést. Nagy kincs birtokába jutottunk, ne pazaroljuk el, az evangéliumhoz képest másodlagos értékeket hajszolva. Figyeljetek oda a pletykálkodásra. A püspökök közötti pletykálkodásra, a papok közöttire, a nővérek közöttire, a világiak közöttire. A pletykálkodás pusztít. Annyira szépnek tűnik, olyan, mint egy cukorka, egy karamell, amit úgy elszopogatunk, és ez gyakran megesik. Figyeljetek oda, mert ez a pusztítás útja.
Ha
egy szerzetes, ha egy világi komolyan veszi az életét, és képes arra, hogy soha ne pletykálk, hogy mondjon rosszat valaki másról, akkor az egy szent. Járjatok ezen az úton. Semmi pletykálkodás. Nehéz ez, mert atya, jaj, és akkor ide megyünk, oda megyünk, ide csúszunk, oda csúszunk. De vigyázzatok, imádság. Sokkal jobb leharapni, megharapni a nyelvünket. Inkább harapjuk meg a nyelvünket, de semmi pletykálkodás. Ezért semmi merevség. Közelség, együttérzés, gyöngétség. Ezzel kapcsolatban szíven ütöttek József atya szavai, aki felidézte testvére Brenner János boldogavatását és szolgálatát, egy olyan papét, akit mindössze 26 éves korában barbár módon meggyilkoltak. Ennek a névnek hány és hány vértanúja és hitvallója élt a múlt század totalitárius diktatúrái alatt. Nagyon sokat szenvedtetek. Boldog János annyi szenvedést élt át, hogy könnyen megtehette volna, hogy haragot tart, bezárkózik, merevvé válik, ehelyett jó pásztor volt. Erre van mindannyiunknak, különösen a papoknak szükségünk, irgalmas tekintetre, együttérző szívre, amely újra és újra megbocsát, amely segít az újrakezdésben, amely befogad és nem ítélkezik, nem zavar el, bátorít és nem kritizál, szolgál és nem megszól. Ez a magatartás. Ez készít fel bennünket egy olyan befogadásra, ami profécia. Az Úr vigasztalását közvetíteni a világban tapasztalható fájdalom és szegénység valóságában, közel lenni az üldözött keresztényekhez, a befogadást kereső menekültekhez, a más etnikumú emberekhez, és bárkihez, aki rászorul. A szentség nagyszerű példáival bírtok ebben a tekintetben, mint például Szent Márton. Az ő gesztusa, amellyel megosztotta köpenyét a szegénnyel, sokkal több, mint a szeretet cselekedete. Egy olyan egyház képe, amely felé törekednünk kell, amit a magyar egyház Európa szívében proféciaként hordozhat. Az irgalmasság és a közelség felmutatása. De szeretnék újra megemlékezni Szent Istvánról is, akinek erekjéje itt van mellettem. Ő, aki először bízta a nemzetet az Isten anyjára, aki rettenthetetlen hithirdető volt, kolostorok és apátságok alapítója. Igencsak képes volt mindenkit meghallgatni és párbeszédet folytatni. Tudott gondoskodni a szegényekről. Csökkentette adójukat és áruhában osztott alamizsnát, hogy ne ismerjék föl. Ilyen egyházról kell álmodnunk, amely képes meghallgatni kölcsönösen, párbeszédet folytatni, a leggyengébbekre odafigyelni, befogadó mindenki irányába, és van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium proféciáját. Testvéreim, kedves testvéreim, Krisztus a jövőnk, mivel hogy ő irányítja a történelmet, ő a történelem ura. Erről szilárdan meg voltak győződve hitvallóitok, meg annyi püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő, akik az ateista üldözés alatt mártíromságot szenvedtek. Ők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét. Erről meg vagyok győződve, hogy sziklaszilárd hitetek van. Ez az én meggyőződésem. Szeretnék megemlékezni Mindszenti Bíboros úrról, aki hitt az ima erejében olyannyira, hogy szinte szállóigeként idézik szavait.
Se ci saranno milioni di ungheresi in preghiera, non avrò paura del futuro.
Ha van egy millió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.
Siete accoglienti.
Legyetek befogadóak, legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium proféciájának, de mindenek előtt legyetek az imádság emberei, mert a történelem és a jövő ettől függ. Megköszönöm hiteteket és hűségeteket. Mind azt a jót, ami bennetek van, és amit tesztek. Nem tudom elfelejteni az angol kisasszonyok közösségébe tartozó magyar nővérek bátor és türelmes tanúságtételét, akikkel Argentinában találkoztam, miután a vallásüldözés idején elhagyták Magyarországot. Ez egy nem mindennapi tanúságtétel volt, igazán derék nővérek voltak ők.
Con la testimonianza mi hanno fatto tanto bene.
A tanúságtételükkel nagyon sok jót tettek velem. Imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha ne győzzön le benneteket a belső fáradtság. Ne adjátok át magatokat a belső fáradtságnak, ami középszerűséget eredményez. Haladjatok előre örömmel. És kérlek titeket, hogy továbbra is imádkozzatok. Értem.
Ferenc pápa beszédét hallották, amely a Szent István Bazilikában Budapesten hangzott el. A Duna TV felvételét adtuk közre. A fordító Török Csaba atya volt. Kedves hallgatóink, elhangzott a Közélet, mely a 2022. október 31-i műsorunk ismétlése volt. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Ferenc pápára emlékeztünk 2023 pünköst hétfői műsorunk ismétlésével. Abban az évben, április 28-án a Szent István Bazilikában a Magyar Katolikus Egyház képviselőivel találkozott, az itt elhangzott beszédeket adtuk közre. Tartsanak velünk a folytatásban is!
Most elhangzott műsorunkat hajnal 1 óra után megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!